Most a ha énekelt, egyrészt 12 versszakos, ezért ritkán szokták énekelni gyülekezeteken, másrészt meg egy picit nehézkes a ritmusa is, de reménység szerint ezen a mai alkalmon a 12 perc a kerék lesz, hogy jól belejöjjünk és jól gyakoroljuk majd ezt az éneket. A mai nap igényét hadd olvassam fel, és ezzel is hadd köszöntsem a drága gyülekezetet. Zsoltárok könyvének 95. fejezetében a 7.-8. vers így hangzik: most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Az új szövetségi abcsel 10.44-ből még ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. Isten áldja meg tehát a mai alkalmunkat, hogy az ő dicsőségére legyen egy gyülekezetünk népülésére, és hajtsuk meg fejünket, és tegyük a mai esténket Isten kezébe. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, köszönjük, hogy ma is van hozzánk szabad, köszönjük, hogy te készítetted el ezt az estét, kérünk azért, hogy hangozzék a te drága ígéd tisztán, és mindazt, amit az én szívemre helyeztél, azt el tudjam mondani, és ne legyek akadálya a te drága szabadnak, ne legyek akadálya a te munkádnak. És Urunk, köszönjük a mai ígét, ami Zsoltárok könyvéből van, hogy ma, hogyha a te szabadat halljuk, akkor meg ne keményítsük a szívünket. Adunk, hogy ne kemény szívvel üljünk itt előtted, hanem vágyunk arra, hogy az ige jó földbe hújjon, és vágyunk arra, hogy formálja az életünket, hogy bűnbánatra indítson, és vágyunk arra, hogy élet formálódjon ebben a közösségben, a lelki élet. Kérünk, Urunk, azért, hogy te tedd áldásra ezt a mai alkalmat. Kérünk, azért, Urunk, hogy te légy jelen közöttünk, és szólíts meg mindannyiunkat a te drága szabadon keresztül. Legyen áldott a te szent neved. Amen. Szeretett testvérek, akkor a 433-as számú éneket énekeljük el, ige hirdetésre készülve. Yeah.
Segítségünk jön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra kijelöltek számunkra. Megírva találjuk Pál apostolnak az első Timóteushoz írott levél első fejezetében az 5. verstől a 11. versig a következőképpen. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől és üres fecsegésre adták magukat, törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én reám bizatott. Urunk, szentelj meg bennünket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Kedves gyülekezet, drága testvérek, úgy gondolom, hogy minden ember, amikor a reformáció szót meghallja, akkor az jut eszébe, ahogyan definiálják is a reformációt. A reformáció a 16. században Nyugat-Európában a katolikus egyház hibáinak bírálatával és hibáira való reakcióként indult mozgalom, írja egy internetes portál. Akkor az volt a reformáció. Azonban a kérdés ma is fennáll, drága testvérek, hogy mit értünk ma 2009-ben a reformáció alatt, és szükség van-e a reformációra ma? Szükség van-e a reformációra egyházunkban, gyülekezeteinkben, a nyíregyházi evangélikus gyülekezetben, a gyülekezet tagjai életében, a vezetőség, a lelkészek és a magam életében? Ez egy óriási nagy kérdés. A reformáció akkor és ma is a bizonyíthatóan téves tanoktól akarja megtisztítani az egyházat. A reformáció tiszta és hamisítatlan evangéliumot akart hirdetni az egyházban. A reformáció szavát megújulásként értelmezzük. Ebben az értelmezésben az is benne van, hogy elavult, hogy régi, nem ritkán hibás mindaz, aminek a megváltoztatására, megújítására van szükség. Bibliai igék egész sora áll rendelkezésre akkor, amikor igazolni akarjuk az évszázados mondást, az egyháznak szüntelen megújulásra, reformációra van szüksége. Arra emlékezünk, hogy Pál apostol ismételten hangsúlyozza a keresztények naponkénti újjászületését, megtérését. Hozzáteszük, hogy amikor Luther Márton a kor és a történelem nyilvánossága elé lépett a 95 tételével, akkor mondani valóját így kezdte, és drága testvérek, úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb a 95 tételben, mert ez adja meg a 95 tételnek az egész értelmét, és úgy gondolom, hogy ma ezt kell hangsúlyozni minden egyes gyülekezetben, minden egyes szolgálat alkalmakor. Hogyan kezdi Luther? Mi urunk és mesterünk azt mondta, térjetek meg. Azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Azt akarja, hogy a hívek egész élete megtérés legyen. Éppen ezért, drága testvérek, mindig reformációra van szükség az embernek. Nem egyszerűen a változás szükségességét hirdeti meg, hanem kijelöli a változás irányát is. Visszaalakítani, ugye reformálni a gondolkozásunkat, egész életünket az Isten igéjéhez. És egyébként a történelem során mindig a reformációban ez történt. Én két példát hadd emeljek ki a Szentírásból, de számtalan példát lehetne hozni, de két ószövetségi példát hadd említsek, hiszen itt a parancsolatokról van szó elsősorban, amit Pál apostol is mondott, illetve amit énekeltünk is. A Királyok könyvében olvashatunk Jósiás királyról. Amikor megtalálják a törvénykönyvet, és a maguk életére vonatkoztatva Isten megreformálja a népet, ezt olvashatjuk. Miután ugye a pénzt, meg mit tudom én, mindent előhoztak, megtalálták egyszerűen csak a törvényt, a tekercseket, és előhozták. És mit olvashatunk az igében? 1 Királyok 22.13-ban. Menjetek, kérdezzétek meg az Urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám, és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra gyulladt ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. Esdrás és Nehémiás idejében is pontosan ez ment végbe. Isten népe a hosszú babiloni fogság alatt elfelejtette a Bibliát. Ott nem volt szentírás, nem lehetett a szent tekercsekből felolvasni. Úgy nőtt fel két nemzedék, hogy csak az idős hívőktől hallottak ezt meg azt az Isten igéjéről. És amikor Isten hazavezette a maradékot, akkor a nép szívében erőteljes vágy támadt, hogy meg kellene ismerni az Istennek az igéjét. Ezt a vágyat is mindig Isten szent lelke szítja fel az ember szívében. Ezt olvassuk Nehémiás könyvének 8. fejezetében. Esdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabb volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Esdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá, Ámen, Ámen. Azután meghajoltak és arccal a földre borultak az Úr előtt. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette azokat. Akkor Nehémiás királyi helytartó és az írástudó Esdrás pap meg a léviták, akik magyarázták a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak a ti isteneteknek szent napja ez, ne gyászoljatok és ne sírjatok, ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Ne bánkodjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. A léviták így csitítgatták az egész népet, csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkodjatok. Amikor Isten igéje szíven talál egy embert, drága testvérek, akkor abból azonnal az a kérdés következik, hogy most akkor mit kell másként tennem. Ilyenkor döbben rá az, aki hittel hallgatja és komolyan veszi, hogy milyen messze sodródunk mi Isten akaratától. Mennyire más szempontok szerint rendezzük be az életünket, mint ahogy azt Isten az ő népének megmondta. És milyen sok-sok nyomorúságnak pontosan ez az oka. Azért sírtak ezek az emberek akkor ott Esdrás bibliaolvasása után, mert rádöbbentek, de nagy kár volt eddig Isten igéje nélkül élni. De sok bajt megelőzhettünk volna, ha ezt, amit most hallottunk, előbb tudjuk és komolyan vesszük. A reformációban újra és újra ezzel kell szembesülnünk, szeretett testvérek. Ezért fontos újra és újra az Isten törvényére tekintenünk. A törvény és evangélium, melyben a helyes sorrendiséget is megtalálhatjuk, és azt is, hogy az emberen nem a törvény segít, hanem a megváltás. Az embert a törvény, hogyha össze is töri, egyedül az evangélium képes a Jézusban lehajló szeretet által a bűnös ember számára igazi reformációi megoldást adni. Ma is erre a felismerésre van szükségünk, drága testvérek. A sorrend mindig ez. Isten igéje nélkül, ahogy a próféta is írja, elvadul a nép. Eltorzul a gondolkozásunk, elszaporodnak a tévedések, megszokjuk a bűnt, és már nem is tűnik bűnnek. Összekuszálódnak az emberi kapcsolatok, és elhatalmasodik a gonoszság, ahogy azt ma is tapasztalhatjuk magunk körül. És amikor Isten igéje megszólal, és valóban Isten igéje szólal meg, akkor az, mint egy reflektor, belevilágít a szívünkbe, a közéletben lelepleződnek a torzulások, a visszásságok és az ige, amit valaki befogad, bűnbánatra, sőt bűnvallásra indítja, és erőt ad ahhoz, hogy abba hagyja azt, ami rossz. És hadd utaljak, drága testvérek, egy picit a tegnapi napra. Ámosz próféta könyvéből volt az ige, amikor lesz idő, jön majd olyan idő, ugye így kezdi a próféta, hogy majd az emberek kenyére fognak éhezni, és vízre fognak szomjazni. Bolyonganak ugye szerte a világba, és nem találják az Isten igéjét. Nem fogják meghallani. Micsoda milyen tragikus dráma az, amikor az ember nem látja meg az Isten igéjét, az Isten szavát, nem találja meg. És szeretett testvérek, erre van szükségünk ma, hogy megtaláljuk az Isten szavában a kiutat. És mindaddig, amíg ez nem következik be, addig üres fecsegés lesz az életünk, szavaink és tetteink, ahogy Pál apostol fogalmaz. Az egészséges keresztény életben folyamatos növekedés, fejlődés, gyarapodás van. Ha pedig nincs, akkor vagy maga az élet hiányzik, és meg kellene térnie, újjá kellett születnie az illetőnek, vagy pedig beteg lett az illetőnek a hite, a lelki élete. Mert ha sok éves igehallgatás után is valaki még mindig csak azért jön a templomba, hogy táplálkozzék és hallgassa az igét, de senki nincs, akit hívott volna, akiért imádkozott volna, és egyáltalán nem változik meg az élete minden egyes igehallgatás után, mert nem igazítja hozzá az igéhez az életét, akkor ott valami nagy baj van. Mert ha valaki megrekedt csecsemő szinten, az beteg, ezt ki kell mondani. Az beteg lelkileg. Az az egészséges, ha növekszik, ha fejlődik, ha gyarapodik. A reformációt, az életet nem az infrastruktúrális gyarapodás, fejlődés jelenti, hanem az elkötelezett keresztény élet jele a törvényben, parancsolatban felismert tehetetlenség, amikor vádol a bűn, és majd a bűnbánat és az evangéliumban kapott bocsánat. És ez hadd húzzam alá, testvérek, az életnek a jele az nem külsőségekből áll, hanem az életnek a jele az, amikor az Isten igének a magba beleullik a szívembe, és elkezd gyümölcsöt teremni. Amikor elkezd a szívemben fejlődni, elkezd az ige hatással lenni az életemre, és egyszer csak békesség lesz az életemben, békesség lesz egy gyülekezetben, békesség lesz egy egyházban. És ezt nem lehet megspórolni. Ez csak úgy lehet, drága testvérek, hogyha a parancsolatokban felismertem, hogy az Isten vádol engem, és felismertem az evangéliumban azt, hogy mennyire szeret az Isten engem. És ez az, ami össze tudja törni az embert. És ez törte össze akkor a reformáció idején az embereket, és attól lett egyház, attól lett élet, attól lett pezsgés. És ma is ugyanerre van szükség, szeretett testvérek, hogy legyen élet. Egyedül ez a jele az új életnek. A reformációban tehát, drága testvérek, ezt élték át az emberek. Erre van mindannyiunknak szüksége, mert addig, ahogy Pál apostol mondja, minden üres fecsegés lesz. És megdöbbentő, amit mond Pál apostol itt az igében, azt olvashatjuk, hogy némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat, törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Szeretett testvérek, nem lehet addig a törvényről beszélni, nem lehet addig az evangéliumot hirdetni, amíg át nem éltem magam, a saját életemben azt, hogy mire tanít a törvény, és mit ad az evangéliumban az Isten. Reformációban ezt élték át tehát az emberek, és ma is erre van szükség, hogy bűnbánattal odaboruljunk az Isten elé, és vágyjunk az új életre. Vágyjunk addig az új életre, amíg be nem következik az a profécia, amiről tegnap is olvashatunk Ámosz könyvében. Nehogy akkor keressük, amikor már késő. Amen. Drága Urunk, látjuk az egyház problémáit, keresztjét. Látom a magam bűneit, nyomorúságát, és látom azt, Uram, hogy szüntelenül arra van szükségem, hogy reformálj. Szüntelenül arra van szükségem, hogy tisztíts meg. Szüntelenül arra van szükségem, hogy meglássam az elesettségemet, meglássam azt, hogy nélküled semmi vagyok. És vágyom arra, Uram, hogy törjél össze teljesen. Vágyom arra, még hívőként is, hogy leboruljak eléd, leboruljak a kereszt tövébe, összetörjek a bűneim miatt, és vágyjak arra, hogy tisztíts meg teljesen, formáljál és adj új életet. És vágyom arra, hogy új életben járva az életem prédikáljon a reformációról, az életem prédikáljon arról, hogy szeretlek téged és követlek. Bármilyen útra is hívsz, bármennyi nehézséget is kell elszenvedni, bármennyire meg is gyötör sokszor az élet, a gond, a teher, rád szeretnék tekinteni. Urunk, könyörgünk azért, hogy adj reformációt ebbe a gyülekezetbe is. Könyörgünk, Urunk, hogy átélhessük azt, amit akkor a 16. században átélhetett maga Luther, és átélhetett meg annyi reformációt követő ember, akik maguk is átélték a reformációt. És Urunk, könyörgünk azért, hogy ne legyenek üres fecsegések, ne legyenek törvénytanítások, evangélium hirdetők, hogyha maguk nem élték át a szabadulás örömét. Hiszen, ahogy te is mondod, vak ne vezessen világtalant. Urunk, könyörgünk azért, hogy kezd rajtam, kezd rajtunk, kezd ezen a gyülekezeten is a reformációt. És Urunk, ne a külsőségekre törekedjünk, ne a külsőségek alapján ítéljünk meg dolgokat, hanem mindannyian személyesen belül éljük át a veled való közösséget. Urunk, áld meg ezt a hetet, áld meg a reformációt, és add, Urunk, hogy a te drága szavad hangozzék, és add, Urunk, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk igédnek. Amen.
Kedves testvérek, szeretném, hogyha egy éneket énekelnék el, egy nagyon híres, tradicionális ének. Fáradtan bűnbe veszve, talán sokan ismerik ezt az éneket, ezt énekeljük most el. igazira, tökéletesre. Köszönjük, Urunk, hogy Te adtál mértéket, zsinór mértéket, hogy egy testvérünk is az előbb imádkozta, hogy valóban hozzád igazítsuk az életünket, és lenne rendje és ígéje szerint éljünk. Urunk, hadd, hogy mindig hozzá tudjunk ragaszkodni. Hadd, Urunk, hogy a lélek gyümölcsét, a megtérés gyümölcsét tudjuk teremni minden napjainkban. Hadd, Urunk, hogy só és világosság legyünk a világban, hogy arról ismerjen meg bennünket a világ, hogy szeretjük egymást és ragaszkodunk hozzád. Urunk, Te vizsgáld meg nap, mint nap a tetteinket, a szavainkat, az életünket. Hadd, Urunk, hogy nap, mint nap önvizsgálatot tudjunk tartani, és hogy nap, mint nap ott legyen, ahogy Te is mondtad, és amire Luther is emlékeztetett, és ahogy ma is erre szeretnénk emlékezni, hogy a megtérők, a keresztények élete naponkénti bűnbánat legyen. Adunk, hogy tudjuk rendezni a kapcsolatainkat emberekkel, veled, hogy meg tudjunk hajolni előtted, bűnbánatot tudjunk tartani, és várjunk arra a békességre, amelyet egyedül Te vagy képes megadni. Urunk, kérünk azért, hogy Te munkáld ezt mindannyiunk életében, hívők és nem hívők életében, azok életében, akik nem ismernek Téged, és azok életében, akik ismernek. Urunk, adj reformációt mindannyiunk életében. Kérünk, hogy hallgass meg közös imádságot, amelyet Te tanítottál bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék a neved, jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne védj minket kísértésben, szabadítsunk meg, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Szeretettel várunk mindenkit holnap is a sorozatunk második napjára, a holnapi napon Szaskó Gyöngyi lelkész az, hogy fogja hirdetni az igét. Hívogassunk minél többeket, jöjjünk, hogy ahogy a papíron is látható, hogy az Isten világosságába kerüljön minél több ember, tehát tartsuk számon egész héten, holnap 5 órára szeretettel várjuk testvéreket. Befejezésről pedig szintén egy nagyon-nagyon régi, tradicionális éneket énekeljünk el. Vágyul-e elhagyni bűneidet? Ismerjük ezt az éneket?
Igen.
Hát nincs békén.
Igen?
Ezt az éneket énekeljük el. Vágyul-e